Erős Áram Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük Eke énekeskönyvünk 306-os számú énekét, 306-os éneket az Eke énekeskönyvről. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Tamás, itt van elől hely még az első-második sorban bőven. 4-5 hely még itt van, tehát bátran küldjetek előre, akik érkeznek. A mai Isten tiszteletünkön a 35-ös számú éneket énekeljük liturgia énekként.
Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből is dicsőítem a Te nevedet örökké, mert nagy a Te kegyelmed én rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból. Feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is megeleveníti azokat, akiket akar. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Kegyelmedét könyörgök, Istenem. Bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj fejbe velem, és a megrepett nátszálat ne töröld el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad, éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Bátran sírhatok, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fenn a kereszten áldom két kezem, bűneimmel így szegeztem fel. Tarts meg két kezem,
tisztítsd és erősítsd egyházadat örök irgalmaddal, és mert nélküled meg nem állhat, vezess szüntelen kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra rendelt, melyet megírva találunk Pál levelében az efezusiakhoz, a 3. fejezet 13. versétől a 21. verséig a következő képben. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásai miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön, adja meg nektek dicsőségnek gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az lelk által, hogy a Krisztus lakék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden dicséretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebb, mint ahogyan mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Amen.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és elmenték, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent életben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Van még előrhely, gyertek bátran előre. A második sorban 3-4 hely van. És ott a 4.-5. sorban is van még 2 hely, de itt 4-5 hely bőven van. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit ezen az Isten tiszteleten. Nem szokványos Isten tiszteletünk a mai, hisz folytatjuk azt a sorozatot, amit dr. Pálhegyi Ferenc testvérünk kezdett el itt már hónapokkal ezelőtt a gyülekezetben. És lesz egy keresztelő is, egyik unokánkat kereszteljük meg, és egy amerikai önkéntes is érkezett a gyülekezetbe, ő is be fog mutatkozni röviden. Tehát egy viszonylag hosszabb együttlét elé nézzünk, amely egyébként két előadásból is áll, az első előadás után lesz egy szünet majd, és aztán pedig ebédre mindenkit szeretettel hívunk és várunk, gyülekezeti közösségben fogyasztjuk el az ebédet. Erre készülve énekeljük a 385-ös számú énekünket, az Eke énekeskönyv 385-ös énekét.
Áldjuk a te nevedet, és kérünk, légy jelen közöttünk, szent lelked által vezesd gondolatainkat, add, hogy megértsük a te üzenetedet. Amen. Jakab apostol levelének a harmadik fejezetéből szeretnék felolvasni néhány verset. Hát Jakab 3, 1-től 12-ig. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk, mert mindnyájan sokféleképpen vétkezünk, de ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét megzabolázni. Mert a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat is, noha mi nagyok, és erős szelek hajtják őket mégis, egy kis kormányruddal oda irányíthatja a kormányos, ahová akarja. Ugyanígy a nyelv is kicsintag, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy kicsiny tűz, milyen nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszság világa. A nyelv tagjainak, a nyelv tagjaink között olyan, amely beszennyezi az egész testet, lángba borítja egész életünket, és maga is lángba borul a gyehennától. Mert mindenféle vadállat, madár, csúszómászó és tengeri lény megszelidíthető, és az ember meg is szelidítette, de a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Féktelenül gonosz az, halálos méreggel van tele. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Testvéreim, nem kellene ezeknek így lenniük? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztete édes és keserűt? Ahogy testvéreim, teremhet-e a fügefa olajbogyót, vagy a szőlőtő fügét? A sós forrás sem ad édes vizet. A mai alkalommal mind a két előadás etikáról szól. Keresztény etikáról, keresztény erkölcstanról. Hadd fejezzen ki azt a meggyőződésemet, pszichológus lévén, hogy a pszichológia önmagában semmiféle etikai iránymutatást nem tartalmaz. Ugyanakkor mi emberek etikus lények vagyunk, az állatok nem. A ragadozó állatnak semmiféle etikai problémája nincs, amikor zsákmányt ejt. Persze nekünk sincs, amikor levágjuk a csirkét. A gond nem itt van, hanem a megromlott emberi szívvel van baj. Igen, az ember etikus lény, akkor is, amikor etikátlanul viselkedik, mert van bennünk egy mérték, egy mérce, amely jó esetben jelez. Amikor már nem jelez, akkor reménytelen az életünk. Na most mindezt azért bocsátottam előre, mert ez a mostani alkalom is azzal együtt lesz teljes, ami majd 4 hét múlva is elhangzik ezen a helyen. Jézus etikájáról akkor szeretnék szólni. Amit most felolvastam Jakab leveléből, hát az elég kemény beszéd. Hála legyen az Úrnak, hogy a nyelv nem csak gonosz úton viselkedni, hanem valóban Isten nevét is álthatja. Maga Jakab is írja ezt, és bárcsak a mi beszédünk is olyan lenne, ahogyan az Úr Jézus mondta, hogy az igen legyen mindig igen, a nem nem, hogy a hazugság távol legyen tőlünk. Régen történt a rendszerváltás első éveiben, valamikor a 90-es évek elején, hogy volt egy egyházi műsor a rádióban, ahová engem is elhívott az akkori egyik szerkesztő, és föltett egy kérdést, direkt adás volt, nem mondta, hogy mit fog kérdezni. Azt kérdezte, miért káromkodnak az emberek? Hát önkéntelenül az a mondat csúszott ki a számon, hogy amivel tele van a szív, az szólja a száj. Az új Biblia fordítás ezt úgy adja vissza, hogy amivel csordultig van a szív, az szólja a száj, vagy Károli Gáspár úgy fordította, hogy a szív teljességéből szól a száj. Én úgy érzem, hogy leginkább így felel meg az üzenetnek, hogy amivel tele van a szív, az szólja a száj. Remélem olvasható is ez az ige ott fönt. Nos hát, miről van szó? Arról van szó, hogy a mocskos beszéd és a hazudozás az nem egyszerűen rossz szokás. Hát úgy szokta meg szegény. Nem csak külső. Belülről jön, a szívből jön. Igen, a szívből származik. Egyébként az Úr Jézus sok más gonoszságra is ezt mondja, a szívből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznosságok, lopások, gyilkosságok, istenkáromlások, minden gonosz tett. Tehát a mocskos beszéd nem egyszerűen rossz szokás, vagy nem pallérozatlan modor, nem tanították meg a szülei, vagy az óvoda, vagy az iskola. Hát szegény azért olyan. Nem ártatlan gátlástalanság. Hát nem tud viselkedni. Nem bizalmas jópofáskodás. Sajnos már ott tartunk, hogy olykor a nyilvánosság előtt a tévéből vagy a rádióból is hallunk ilyet. Mert az olyan közvetlen, olyan jópofa. Hát Isten igéje nem erre tanít bennünket. Nem mind ez, hanem a romlott szív gyümölcse. Jó lenne, ha ezt megjegyeznénk magunknak, és az Úr Jézus arra tanít mindezekkel szemben, hogy a ti beszédetek legyen egyértelmű. Bocsánat, fiatal lépek még egy pillanatra ez az igéhez. Legyen egyértelmű, legyen igen, és legyen nem, ami pedig mindezeken túl van, az a gonosztól van. Gáléva egyik kis könyvéből másoltam ki ezt a táblát, ami talán látható. Most nem biztos, hogy olvasható, mert picika betűk rajta. Hát illusztráció a nyelv bűneire, mire használjuk a nyelvünket, ezt a kérdést teszi föl. Hát például hazugságra, hízelgésre, vitázást ír, a tudományos vita nem bűn, de veszekedésre, rágalmazásra, gúnyolódásra, kérkedésre. És ölhet is a nyelv, olykor elhitet, azaz becsap, igen, ölhet, lehet a nyelvvel ölni. Én azt gondolom, sokszor elég egy megfelelő helyen kimondott szó ahhoz, hogy valakit tönkre tegyünk vele. Gáléva ezen a táblán egyfajta mennyei nyelvvizsgáról beszél, amikor fölteszi az utána, illetve fölszólít arra, a Zsoltár alapján, hogy tartsd meg nyelvedet a gonosztól. És itt olvashatjuk azt a Jakabi igét, vagy annak egy részét, amit az előbb felolvastam. Na most a nyelv bűnei közé tartozik többek között a pletyka. keresztény gyülekezetben természetesen ez nem szokás. Nyírt elken legkevésbé. De van egy kegyes formája is a pletykának. Ez biztos nem a nyírt elkiekről szól. Például azt mondja, csak azért mondom neked, hogy imádkozz érte. Valójában, ha szívében nézne, rájönne, nem azért mondja, egyszerűen nem tudja magában tartani azt az információt, ami valami kedvezőtlen dolog valakiről, hát elmondja. Jó, ha felismerjük ezt. És miért olyan ártalmas a pletyka? Hát ehhez is van Gálévának egy rajza. Ugye szelet vetnek és vihart aratnak, írja ő, minden esetre a pletyka megosztást szül, embereket állít egymással szemben, gyűlöletet kelthet emberek irányt, és gyanakvást ébreszt emberekben, bizalmatlanságot másokkal szemben, és mindez a kapcsolatainkat rombolja. Ezzel szemben azonban a szeretet sok bűnt elfedez. Egy biztos, a pletyka soha nem szeretetből fakad. Azután van egy nagyon érdekes fajtája a nyelv bűneinek, főleg házastársakra jellemző. Örömmel látom, vannak itt házastársak. Hát azért érdemes ezzel szembenézni, mert esetleg tudtok segíteni más házastársaknak. Vagy mégis a saját életünkben is előfordul ez. Mert úgy nevezzük, hogy házassági törpésítés. Látunk itt két rajzot. Azon a rajzon, ami fönt a felső bal sarokban van, ott éppen egy asszony törpésíti a férjét. Miket mond neki? Hát például ilyeneket mond, nem értem, hogy lehet valaki ilyen rendetlen és hozzá még lusta is. Hát erre a merék férfiú kisebb lesz néhány centivel. De mondja tovább, ilyen élhetetlen balekot még nem látta. Bezzeg más ember jobban megbecsüli a feleségét. De van a törpésítésnek egy olyan formája is, amikor a férfi törpésíti a feleségét. Anyám ezt nem így csinálta. Amit anyám főzött, azt meg lehetett enni. Meg hogy nem vagy képes időben elkészülni? Ugye megyünk valahová. Érdekes, mindig az asszony öltözködik tovább, meg hát ő próbálja még a gyerekeket is valahogy rendbe szedni. Más asszony be tudja osztani a pénzt. Hát erre az asszonyból lesz kicsi törpe. Világos, hogy nem használ a házasságunknak ez sem, sőt, nagyon, de nagyon árt, és ezzel szemben érdemes figyelembe vennünk Pál apostolnak azt a tanácsát, amelyet a Filippi levél 4. fejezetében olvashatunk, a 8. versben, ott azt írja az apostol, hogy arra figyeljetek oda, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű. Ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek észre a másikban. Arra figyeljetek. Úgy folytatja, ez talán nincs odaírva, amit láttatok és hallottatok is tőlem, azt tegyétek, és a békesség Istene veletek lesz. Tehát ha azt akarjátok, hogy békesség legyen a házatokban, akkor ne csak a rosszat vegyétek észre. Nyilvánvaló nem arról van szó, hogy ne tegyük szóvá azt, ami nem jó, ami helytelen. De nagyon fontos, hogy észrevegyük, ami jó. A magyar emberre sokszor jellemző az, hogy nem mondja a jót. Nehogy elbízza magát. Én azt gondolom, hogy a házasságban szabad mondani a jót. Nem fogja elbízni magát. Vajon szabad-e mondani egy asszonynak 20 évi házasság után is? Tovább megyek. 40 évi házasság után is. Hogy szép vagy. Én azt gondolom, szabad, fontos, hogy igaz legyen. De ha jó a szemed, akkor észre fogod venni. Hogy most is az. Lehet, hogy beállt egy kis térfogatváltozás, vagy más egyéb, de ugyanaz a mosoly, ugyanaz a tekintet, ő az. És használni fog a kapcsolatotoknak. Szabad-e mondani egy férfinek azt, több évtizedes házasság után is, rád lehet számítani. Melletted biztonságban érzem magam. Ha ezt mondod neki, akkor segítesz abban, hogy ő valóban olyan legyen. Meg tudjuk erősíteni egymást. Más a hízelgés és más a bátorítás. Itt a bátorításról van szó. A beszéd tisztaságáról van most itt szó. A nyelv bűneiről beszéltünk. Minden esetre a tiszta beszéd az nem önző, a tiszta beszéd szerető szívből fakad, a szennyes beszéd az önző szívből fakad. Az önző szív az, amely a másikat birtokolni akarja. Szabó Lőrinc vers jut eszembe, semmiért egészen az a címe. Ha magadé vagy, nem szeretsz, mondja. Mint lámpa, ha lecsavarom, ne égj, hogyha nem akarom. Hát ez a maximális önzés. És hát sokszor ez van a szívünkben. Az önző szív kihasználni akarja a másikat. Sokszor észre se veszi, hogy kihasználja, mégis azt teszi. Manipulálni akarja a másikat. A szépet és a jót is néha azért mondja, hogy könnyebben kezelhető legyen. Meg is történik házasságban. Dicséri egyik a másikat, s erre az gyanakodva azt mondja, mit akarsz elérni. Úgyhogy valóban a szívünket kell megvizsgálni minden esetben. És milyen eszközei vannak a manipulációnak? Hát gazdag a tárháza, el lehet hallgatni dolgokat, lehet ferdíteni az igazságot, mind a kettő a hazugságnak egy-egy formája, vagy lehet nyílt hazugság, lehet hízelgés, az is hazugság. Tehát tulajdonképpen a hazugság egy nagy gyűjtő fogalom, ilyen a hamis ígéret is, hát közelednek a választások, országos méretekben szokott ez jelentkezni olykor. És utána a kampány után jön a valóság. És a sokszor nem egyezik az ígéretekkel. Azt mondja maga az Úr Jézus, hogy minden haszontalan szóról, amit kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Az derül ki Jézusnak ebből a mondatából, hogy nagyon is komolyan beveszi a nyelv bűneit. Az a szó, hogy hiába valóság, a Bibliában sokkal súlyosabb, mint ahogyan azt a köznyelvben általában értjük. Amikor a Prédikátor könyvének írója azt mondja, hogy hiába valóság, minden hiába valóság tulajdonképpen az élet értelmetlenségéről beszél. És arra figyelmeztet az apostol, semmiféle bomlasztó beszél ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építése, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Szeretném kiemelni ebből a mondatból ezt a két szót, bomlasztó beszéd. Lehet ezt másképpen is fordítani. Néhány fordításban utána néztem, hogy írják ezt mások. Károli fordítás rothadt beszédről beszél. Kecskeméti István féle és a Budai Gergely féle újszövetség fordítás ocsmány szót említ. A Szent Jeromos féle katolikus fordítás gonosz beszédről szól. A Szent István társulat által kiadott újszövetség pedig azt mondja, egyetlen rossz szó ki ne jöjjön a ti szátokon. Melyik a legszigorúbb megfogalmazás? Én úgy érzem, hogy a legutolsó. Tudom, hogy ti evangélikusok vagytok. Én református vagyok, én sem vagyok katolikus. Mégis azt gondolom, hogy ebben az esetben a katolikus fordítás éles. Előfordulhat, hogy a mennyországban lesz néhány katolikus is. Azért jobb evangélikusnak lenni. A romlott szív megtisztulhat, mégpedig a bűnbánatban. Ez a rajz, Simon András rajz, egyébként katolikus Simon András, de néhány nagyon jól eltalált rajza van, a tékozó fiú hazatérését ábrázolja, ugyanúgy, mint a református Rembrandt festménye. De a tékozló fiú példázata az Úr Jézustól származik. Ő mondta el. Hallottam valakitől, hogy tegnap a presbiteri konferencián a tékozló fiú történetét több variációban is előadták a testvérek. Igen? Biztos nagyon izgalmas volt. Mi a lényeg ennek? A bűnbocsánat, amit Isten ígér a hazatérő bűnösöknek. Igen, van bűnbocsánat a nyelv bűneire is. Amikor ki tudja mondani azt a hazatalált tékozló fiú, az elveszett fiú, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Hát ennyit a romlott szívről, az önző szívről, ideje a szerető szívről is szólnunk, a szerető szív önmagát adja a társának. Mit jelent az, hogy önmagát adja? A figyelmét adja. Észreveszi, ha valami hiánya van a másiknak. Észreveszi, ha szenved. A törődését adja neki. Van rá gondja. És ami nagy kincs, az idejét adja. Nem mondja azt, hogy nem érek rá. Mert a másikkal való kapcsolat, legyen az akár házastársi kapcsolat, akár szülő-gyermek kapcsolat, nagyon fontos. Ha nincs rád időm, azzal azt fejezem ki, hogy nem vagy te nekem fontos. És nagyon jó lenne, ha megértenénk azt, hogy a kapcsolataink a másik emberrel sokkal fontosabbak annál, hogy több pénzünk legyen annál, ami most van. Vagy hadd tegyek föl még egy kérdést. Istenre van időd? Vagy nincs időd imádkozni, nincs időd igét olvasni, mert annyi munka van pont aznap. Lutherrel kapcsolatban hallottam a következő történetet. Valahova el kellett menniük neki és közvetlen munkatársainak valami fontos megbeszélésre. Vártak Márton testvér a többiek. Még mindig nem jött ki, mert csendes órát tartott. Végül beüzentek neki, sietnünk kell. Sok dolgunk van ma. Erre ő azt válaszolta, tudom, éppen azért kell még többet imádkozni. Az Isten színe előtt töltött idő soha nem fölösleges idő. Az nagyon fontos. Az Úr Jézus szívét gyönyörűen kifejezi az itt látható idézet, ő maga mondja, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért, de életünket adni nem csak úgy tudjuk, hogy föláldozzuk magunkat a másikért, hanem úgy, hogy adjuk a figyelmünket, az időnket, a törődésünket, a munkánkat, a gondoskodásunkat, házasságban a testünket. Azután a szerető szív gazdagítani, építeni akarja a másikat. És ezáltal több lesz a másik. Hiszen bátorította, így erőt kapott, új lendületet kapott az élethez. A szerető szív szolgálni akarja a társát. Itt nem rabszolgaságról van szó, hanem megint csak önmaga figyelme, törődése, odaadásáról. Ahogy a jó orvos is szolgálja a betegét, a jó tanár szolgálja a tanítványait, minden jó vezető szolgálja az intézményét, mert annak a javát, előre haladását akarja, azon munkálkodik. És erről szól a zsidókhoz írt levél, meg is ez a szép biztatása, hogy ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen, szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Vagy a pálapostoli figyelmeztetés. Teljetek meg lélekkel, és mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Egyszer, amikor többen elhagyták Jézust a szélesebb tanítványi kör soraiból, tanítványaihoz, a 12-höz fordult, és azt kérdezte, talán ti is el akartok menni? Péter erre így válaszolt, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéden van nálad. Igen, a nyelv bűneiről volt szó, de a nyelv képes az örök élet beszédét is szólni. Az örök élet beszéde Jézus szájából származik. Az örök élet beszéde az evangélium, ami tőle származik, de ezt ránk bízta. Jézus szavai, a sokat idézett János 3.16, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ezt adhatjuk tovább egymásnak, a másik embernek, az elveszetteknek is. Amen. Egy rövid imádsággal zárjuk ezt a részt. Köszönjük, Urunk, azt a beszédet, amely tőled származik. Köszönjük igédet. Köszönjük, Urunk, hogy kezünkben lehet a Biblia. Köszönjük ezt a nagy lehetőséget, hogy naponta olvashatjuk. Köszönjük, hogy hangzik is a te igéd. Erről a helyről is, ebben a teremben is, évek óta, vasárnapról vasárnapra, sokszor máskor is. És köszönjük, hogy élhetünk igéd által. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy mi is tőled származó tiszta szót, tiszta beszédet, igaz beszédet legyünk képesek mondani másoknak. Amen. Most pedig az Eke énekes könyv 203. énekét énekeljük el. Tégy, Uram, engem.
Időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk 10 órakor Isten tiszteleti közösségbe. Mint ahogy említettem már, a mai Isten tiszteletünk az rendkívüli, tehát lesz egy másik felvonás is, az előadás második részét is meghallgatjuk egy rövid kávészünet után, miután megkereszteltük Édu a unokámat. Elkövetkezendő időszakról, a hírlevélben itt vannak a dátumok, időpontok, sok program áll előttünk. Ennek a sorozatnak, amit Bálint Feri bácsi tart közöttünk, jövő hónapban 13-án lesz vége a Család mint Egység. Ugyanígy az Isten tisztelten 10 órától kezdődően leszünk együtt, mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra is. De előtte még lesznek a fiataloknak, fiatal házasoknak szóló programok. 20-án is 18 órától kezdődően, illetve 11-én 18 órától kezdődően is októberben. Illetve azok az utazások, amelyeket már a múlt héten hirdettem, Eke csendes nap szeptember 28-án lesz Lucfalván, ide is utazunk gyülekezeti közösséggel, 1000 forint a hozzájárulás az utazási költséghez, ugyanígy az országos evangelizáció október 12-ére, a Budapest Deák téren lesz ez az evangelizáció, oda is utazási hozzájárulásként 1000 forintot kérünk a testvérektől.
egyházkeleti sportnapra fiatalokat várjuk, akik szeretnének jelentkezni innen Nyírterekről, keressék Bánszki István testvérünket, Bánszki Pisti, aki szervezi a fiatalok körében a sport délután, illetve görögszállásra is egy csapat majd érkezik, illetve ők is szerveződnek. Az Eke házas családos hétvégéje Filis Csabán október 4-től kezdődik, ide fiatal házasokat várnak, akik magukat fiatalnak érzik. Családok, házaspárok mehetnek, gyerekfelügyeletről gondoskodnak ezen az alkalmon. Viatorbágyon házaspári hét lesz október 13-ától, illetve férfi hét október 27-től, azt megelőzően pedig lesz egy női hét is. Ezekre az alkalmakra lehet jelentkezni. Az utazásokra kérem, hogy minél hamarabb jelezzék a testvérek, istentisztelt végén feleségemnél, vagy akár nálam is, hogy szeretnének a Lucfalvai útra, vagy a Budapesti útra jönni. Kérem, hogy tekintsenek arra, hogy meg kell szervezni ezt a programot, és tudni kell, hogy hányan utazunk. Mint ahogy említettem az imént, gyülekezetünkbe érkezett egy új esli. Görögszálláson néhány új emlegetik, de Tednek hívják egyébként, egy nagyon aranyos fiatalember érkezett, szintén egy évig szolgál itt közöttünk. Nagyobb rész görögszálláson a cigány testvérek között, de itt Nyírterken is a fiatal között. Kértem, hogy néhány szóba mutatkozzon be, hogy please, és Tamás fogja tolmácsolni.
Good morning.
Jó reggelt.
Jó reggelt. My name is Thad. I come from South Dakota, which is a big state with not very many people in the middle of the United States.
A nevem Thad, Kelet-Dakotából jöttem, ami Minnesota-nak egy nagyobb része.
I graduated from Lutheran University in May. I studied politics and international affairs and philosophy.
Nemrég érettségiztem le, ahol is egy luteránus iskolába jártam, onnan érettségiztem, és most politikát és nemzetközi kapcsolatokat tanulok.
I grew up in a Methodist church and went to the Lutheran University, and now I am serving here through the Lutheran Church in America.
Én metodista gyülekezetbe járok, de luteránus főiskolára, egyetemre mentem, és most ott is szolgálok, most jelenleg itt Magyarországon közöttetek.
This is my first time in Hungary, and it's a beautiful country.
Ez az első alkalmam, hogy Magyarországon vagyok, de egy gyönyörű ország.
And I'm very grateful to Pastor Misi for arranging the program for me.
És nagyon hálás vagyok Misi lelkésznek, hogy összerendezte nekem itt a dolgot, meg a programjaimat.
And also to Mate, who is my translator in Görögszállás.
És szintén Mátének is, aki az én fordítom Görögszálláson.
Each morning I help in the children's house in Görögszállás.
Minden reggel segítek a görögszállási gyerekházban.
And in the afternoons I've been attending and helping with the club that Mate has started in Görögszállás as well.
Délután pedig jelen vagyok a görögszállási klubban, és akkor ott ami akad, abban tudok segíteni.
I live with Rosa Sándor in Görögszállás.
Görögszálláson Rosa Sándor éppen lakom.
And it's a good experience to live there and be part of that community.
És nagyon jó tapasztalat, hogy ott éltek közöttük, és onnan szerezhetek kapcsolatokat, tapasztalatokat.
I look forward to spending some time in Nyírterek as well and being part of this church.
Már nagyon várom azt is, hogy itt is szolgáljak Nyírterken, és hogy itt is szolgálhassak ebben a közösségben.
And I look forward to meeting some of you, and my Hungarian will improve during the year.
És hogy nagyon szeretném azt, hogyha a magyar nyelvem is egyre jobban fejlődne, egyre jobban tudnék beszélni magyarul.
Thank you to Thomas for translating.
És köszönöm Tamásnak, hogy fordított. You're welcome.
Köszönjük szépen. Én is köszönöm Tamásnak, hogy fordított. Meg Tednek is, hogy elmondta, hogy miképpen keveredett ide Magyarországra. Egyébként családjával Dél-Dakotában él, és egy húga van még, ezt nem mondta, hogy a családja miképpen áll össze. No de a gyülekezeti istentiszteltünkön tovább haladva, készülve a keresztelésre énekeljük 171-es énekünket, Veke énekes könyv 171-es énekével készülünk a keresztelőre. Békesség néktek! Feltámadott úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor először léptek ezzel a gyermekkel a templomba, azzal a szándékkal, hogy a keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És örébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, megáldotta őket, és az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, amelyet erre az alkalomra választottam, amely igét megírva Pál apostol Tituszhoz írott levelében találjuk annak harmadik fejezetében, az ötödik versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Tituszhoz írott levélből olvassam, a harmadik fejezet ötödik verse. Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével, a Szentlélek által. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves szülők, keresztülők, kedves ünnepi gyülekezet, a nagy család, aki körbeveszi most itt a keresztelendőt, tudnak a testvérek körbe szaladgálják a keresztelés alkalmát, de hát így szép ez a dolog. Pál apostol úgy szól Tituszhoz ebben az igében, hogy azok, akik a környezetében vannak, azoknak egy nagyon csodálatos bizonyossága van, amit így fogalmaz meg, hogy Isten az ő irgalmából üdvözített minket. És amikor Feri bácsi mondta ezt, hogy evangélikusok, reformátusok, meg katolikusok, meg aztán még metodisták is vannak itt, hát te is metodista gyülekezetből érkezett, mennyországban nem lesznek ezek a felekezetek egyik sem. Van az a kedves humor, amikor végigkopogtatják az ajtókat a mennyországban, és kérdezik, hogy van neke itt, sorba sorolja a felekezeteket, és mondják, hogy itt nincs egy sem, itt csak Isten gyermekei vannak. És olyan jó ezt így olvasni Pál apostol leveléből, hogy ő is ennyit mond, hogy üdvözített bennünket az ő irgalmából, és ezért mi Isten gyermekei vagyunk. Nem a vallásunk üdvözít, nem a felekezetünk üdvözít. Még csak nem is a Luther kabát vagy a papi öltözet üdvözít, hanem egyedül az ő irgalmából nyerhetünk üdvösséget, és ennek az üdvösségnek a birtokosai vagyunk, mondja Pál apostol abban a gyülekezetben, és mi ennek örülünk. És olyan jó tudni azt, hogy itt a gyülekezetben is sokan elmondhatják azt, hogy befogadtam az Úr Jézus Krisztust a szívembe, és ezért nekem üdvösségem van. És ezt nem vonhatja kétségbe senki sem. Mert az Isten tette, az Isten cselekedte ezt velem. Nem az igazságnak a cselekvése által üdvözlünk, bár az emberek között nyilván ennek az emberi jó cselekedetnek nagyobb súlya van, mert azt úgy látják, hogy íme, ez az ember milyen jó, miket cselekszik, és az emberek ezért sok energiát bele is fektetnek ebbe, de nem ez üdvözít. Hanem az üdvözít, hogyha én az Isten irgalmát vettem, és az Isten irgalma az én életemre érvényes lehet, mint ahogy Pál apostol is egyértelműsíti mindannyiunk számára, hogy az emberséges cselekedetek azok kivívhatják az emberek elismerését, jó tetszését, de az Isten országába vezető utat egyedül csak az épít, ha én az irgalmából vettem kegyelmet. Mert egyébként az emberi cselekedetek azok sokszor eltérítenek az Istennek való szolgálattól, eltérítenek attól a szolgálattól, amit nékem szánt, önigazzá tesz, ahogy azt olvassuk a Szentírásban is, a farizeus és a vámszedő történetében, hogy míg az egyik önigazságában ment az a verta mellét, hogy én igaz vagyok, mert köszönöm Uram, hogy nekem nincs olyan bűnöm, mint annak a mögöttem lévőnek, az a vámszedő pedig azt mondta, hogy bocsáss meg Uram az én bűneimet. És míg ez az önigazságában ment haza a farizeus, a vámszedő pedig megigazítottan, megigazulva, az Istentől kegyelmet véve mehetett haza. Pál tehát nagyon egyértelműen tudatosítja, kegyelem az, hogyha az ember üdvösségben van, nem tőlünk van ez, nem a mi cselekedeteink, nem a mi Isten tiszteletünk, hanem az ő érthetetlen nagy kegyelme, ami üdvözít bennünket, és 100%-ban. Olyan jó ezt tudni, hogy az Isten nem minket néz, hanem fiára néz. Nem azt nézi, hogy én ki vagyok, meg én mit tettem, hanem azt nézi, hogy Jézus Krisztus mit cselekedett értem. És így az alávaló bűnös gazember, embergyilkos is üdvösségben és Isten irgalmában élhet. Sokszor fölháborítja az embereket. Nem is tudom pontosan, talán Szeverény János mondta egy tegnap a presbiteri csendes napunkon, hogy egy konferencián, talán egy börtönkonferencián mondta azt, hogy itt vannak ezek a börtönben ülő emberek, akiket a törvény elítélt. És itt ülnek ezek a misszionáriusok, lelkészek, de nincs közöttünk különbség. És János ezt úgy értette, hogy Isten őt mindenki bűnös. Vannak, akik a köztörvényes büntetet követnek el, és ezért a bíróság elítéli őket. Vannak, akik csak a nyelv bűnével vétkeznek, mint ahogy Feri bácsi is imént az előadásában előadta, és elmondta, hogy a nyelv bűnei azok mennyire gyilkolnak, mennyire tönkreteszik az embernek az életét. Semmiben sem különbözik a nyelv bűnével vétkező, mint az, aki elveszi a másnak a tulajdonát, vagy netán akár az életét is. És Jánoshoz is odament valaki a papok és a misszionárisok közé, és azt mondta, hogy de hát azért ne tegyél már egyenlőségelet közénk és közéjük. Isten pedig azt mondja, hogy egyenlőséggel van közöttünk, mert az ő irgalma ment meg bennünket a haláltól, a kározattól. 100% kegyelem, de 100% elfogadás is szükséges. 100%-ban szükséges, hogy az ember rábólincson és elfogadja Istentől az ő kegyelmét, amit az Úr Jézus Krisztusban adott. Ezért van szükség önismeretre, bűnlátásra, bűnbánatra, és van szükség Isten bűnbocsátó kegyelmére. Az üdvösség tehát a bűnlátásból, bűnbánatból és a bűnbocsánatból fakad. Nem miértünk, nem mi tőlünk van ez, hanem attól az Úrtól, aki elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy bennünket megmentsen a bűneink büntetésétől. Jézus vére a Szentírás szerint hófehérré mossa az mi ruhánkat, megtisztítja az életünket, az Isten igéje, Jézus Krisztus igéje pedig élővíznek forrásává, folyamává lesz bennünk. Tehát ami Jézus Krisztustól jön, az megtisztítja az életünket és életet ad nekünk. Csodálatos ígéret ez. Akkor, amikor itt álltok ezzel a picin gyerekkel, Éduával a kezedben, Erika, és várjátok azt, hogy az Isten elfogadja őt az ő keresség áldásával magának, előjegyezze, és az ő életét oda tegye a szem elé, és kísérje az ő életét. Ez a gyermek legyen ennek az Úrigének tisztító kegyelmében, jelenlétében. Legyen világos számára Jézus Krisztus bűntörlő vérének valósága és az ára is. Hogy egykor majd 100%-ban kegyelemként fogadhassa el a felkínált lehetőséget. És ehhez rendelt titeket, szülőket, nektek adtam most ezt a gyermeket, ti meg vállaltátok, hogy keresztszülők lesztek, rátok bízta az Isten legfőképpen, de természetesen a széles családra is, hisz a testvérek bizonyságtétele, illetve a nagy családnak a bizonyságtétele, meg a nagy gyülekezeti családnak a bizonyságtétele szükséges ahhoz, hogy ez a gyermek hívő keresztjénné érjen, egyszer valóban bűnlátásra jusson, és el tudja fogadni Istennek azt a kegyelmét, amelyet fölkínált, és amelyről itt tesz bizonyságot Pál apostol itt a Tituszhoz írott levelében, hogy az Isten ő irgalmából üdvözített minket. És mi tudjuk, hogy ebben az üdvösségben vagyunk. Nem a mi érdemeinkért, nem azért, mert mi különlegesen jó emberek lennénk, hanem azért, mert elfogadtuk azt a kegyelmet, amit fiában, az Úr Jézus Krisztusban, ami mennyei atyán fölkínált. Így csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, és imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél neki, árazd rá a szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon majd a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e az Úr Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban? Hisztek-e megszentelő Szentlélekben egy keresztény anyaszent egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek a szent keresztség áldásában részesedjen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjénné nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e?
Mi legyen a gyermek neve? Édua, megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Egy áldott légy, mostantól mindre.
Ami mindenható mennyei atyánk, aki teremtette ezt a világot, teremtette a mennyet és a földet, és benne megteremtett bennünket, embereket, és megáldotta a házasságunkat. Áldja meg a ti házasságotokat is. Áldja meg azt a gyermekáldást, amit az életetekbe adott. Hogy legyen hozzá bölcsességetek, erőtök, hogy fölneveljétek őt, és érett, felnőtté, hívő, megváltott gyermeké lehessen. Adjon az Úr erőt, békességet és boldogságot ehhez mostantól mindörökké. Amen. Csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható, irgalmas mennyei atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és gyarapítod. Magasztalunk téged, Urunk, hogy a szent keresztségben részesítetted ezt a gyermeket, és köszönjük néked, hogy ebben a keresztségben eljegyezted magadnak. De add meg, Urunk, hogy mi az egész család, aki körülveszük ezt a gyermeket, megélhessük előtte a benned való hitet, a benned való reménységet, hogy egykoron ráébredhessen arra az áldásra, amit most kaphatott te tőled. Köszönjük, Urunk, hogy te elhívtad őt, és magad elé akarod állítani egykoron. Így áld meg bennünket, Urunk, hogy Pál apostol együtt mondhassuk, hogy irgalmat nyertünk te nálad. Köszönjük, Urunk, ezt az irgalmat, kegyelmet, amivel megajándékoztál bennünket. Add meg, hogy életünk ebben folyjék, és majdan egykor elnyerhessük azt a mennyei hazát, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után vegyétek Urunk áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg őket. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésül énekeljük a 446-os számú éneket, eki énekeskönyvünk 446-os énekét. Ahogy hirdettem, egy kávészünet lesz, mindenki ihat egy kávét, kicsit beszélgethetünk, és negyed óra múlva, tehát 11:30-kor találkozunk itt, és a másik felét meghallgatjuk az előadásnak. Köszönjük szépen, hogy együtt lehettünk. Az unokák itt egy külön műsort adtak a keresztelő alatt, de ez így volt jó. Egyébként Norvégiában, amikor jártunk néhány évvel ezelőtt, és ott egy keresztelőt vettünk részt, akkor direkt kihívta a lelkész a gyerekeket, a rokon gyerekeket, és ők aktívan részt vettek ebbe, alapvetően megtörölték a fejét a gyereknek, vagy segítették tartani a keresztelőt, tehát egy ilyen nagyon családias rendezvény volt ott Norvégiában, majdnem hasonló, mint ami itt történik. Tehát egy kávé szünet után akkor találkozunk, tessék, parancsoljon.